Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy itt a húsvét, és mint tudjuk, Orbán Viktor húsvéti nagy takarítást ígért a poloskák kisöprésére. A nagy szavak megvoltak, a fenyegetés megvolt, a felháborító, jogkorlátozó törvénymódosítások, alaptörvénymódosítás szintén megvolt, de a nagy takarítás még nem jött össze. A külföldről támogatott szereplőket egyelőre nem seprűzték ki. Vajon miért nem? Homokszem került a takarítógépezetbe? Vagy túl nagyra nőtt az eltakarítandó szemét? A 14%-kal vezető Tiszapártot már nem olyan könnyű eltakarítani, vagy várjunk csak, mert felvonulhatnak még a takarító hadseregek. Ide tartozik, hogy közben azért a Fidesz sajtó megfeszített erővel dolgozik. Az ingyen, de persze a mi pénzünkből osztogatott Metropol című újságban a mai főcím, a Tiszapárt titokban segíti a budapesti hídlezárásokat. Aha, titokban. Egyébként Hatházi Ákos, aki nem tiszás, viszont a hídlezárások szervezője, jövő kedre is tüntetést hívott össze, bár nem az Erzsébet hídra, mert oda nem engedélyezi a rendőrség. Meddig van értelme ennek a küzdelemnek? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy az amerikai szankciós listáról levett Rogán Antal erkölcsi elégtételt vár el azoktól, akik belérúgtak? Milyen lenne az a bizonyos erkölcsi elégtétel? És milyen erkölcs nevében? Mondom, erkölcs. Mi a véleményük továbbá arról, hogy a mai kormányinfón bemutatták a jövő évi békeköltségvetést, jól hallották, a 26-osat, pedig már az ideit is békeköltségvetésként állították össze és ajnározták. És most megállják röhögés nélkül, ahogy a szemünkbe mondják. Liegés nélkül azonban nem állták meg, mert szegény Gulyás Gergely minden második szó után levegőért kapkodott, de mi történhetett a kormány ülésen, hogy ennyire izgatott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter. És végül beszéljük meg, hogy sosem vándorolt ki még annyi magyar egyetlen évben, mint tavaly. Összesen több, mint 41 ezren. A Fidesz kormányzás 15 éve alatt pedig 367 ezer ember hagyta el Magyarországot. Gratulálunk a Fidesznek, de szeretném, hogyha minden 367 ezer visszajönne, nem Túró Rudiért, hanem egy normális, tisztességes, demokratikus Magyarországért. Talán nem lehetetlen. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53, a stúdióban pedig Arató András, a Klubrádió ZRT. Milyen vagy? Vezérigazgató, elnök? Minden.
Elnöke, de mindegy.
Jó, elnök, vezérigazgató.
Egyik munkatársa. Nem, elnöke vagy. Egyik munkatársa vagyok a Klubrádiónak. Jó napot kívánok.
De azért jöttél, mert ezek szerint vége a gyűjtésünknek, ugye?
Hát ahhoz, hogy ősszel el tudjuk kezdeni az őszi túlélési gyakorlatot, előtte be kell fejeznünk a tavaszit, amelyik egyébként...
Ezt nevezem, így összecsúsznak minden, már az nem, egyiknek a vége, másik
igen,
eleje.
Igen, abban az értelemben összecsúsznak, hogy az egyik mindig feltétele a másiknak. És az a feltétel, hogy annak a feltétele, hogy szeptemberig rádiózunk, annak teljesült a feltétele. Világcsúcsot döntöttek a mi hallgatóink. Ha még emlékeznek rá, március 15-én a Poloska napján, a Poloska meghirdetésének napján, én azt kértem, azt vázoltam, hogy körülbelül 220 millió forint az az összeg, amiből nagyjából a jelenlegi szinten, de nagy biztonsággal tudunk működni. Biztos véletlen az egybeesés, hogy önök kedves támogató hallgatóink ezt túlteljesítették nagyjából annyival, mint amennyi nyugdíj emelést kapott minden nyugdíjas van Magyarországon, olyan 3%-kal, és így összességében 220 27 millió forint gyűlt össze. Hát ez egészen fantasztikus, úgy gondolom. A következő kérdésed...
Lehet, hogy szeretnek minket a hallgatói.
Hát ezt majd tőlük kell megkérdezni. Az biztos, hogy önként az ember nem ad annak pénzt, amit nem szeret, ugye? Vagy ez nagyon valószínű. És körülbelül 13 ezer ember teljesítette ezt a fantasztikus dolgot, úgyhogy mindenképpen köszönet nekik. Mutatja a dolog egyébként, hogy van tartalék, mert hát azért mégiscsak a hallgatóink többsége különböző oknál fogva nem tudott ebben a dologban részt venni, de majd talán tovább nő a létszámuk őszre. És az a helyzet, hogy a mi hallgatóink támogatása évről évre követi az inflációt, ami azért nem egy kis teljesítmény, mert egy olyan kormányzati munka mellett, amit mi Magyarországon láthatunk magunk körül, amivel sikerül szinte mindenhol utolsóvá válnunk, ez az infláció.
Elsők vagyunk, te az tévedsz,
az inflációban elsők vagyunk. Minden pozitív dolog van, ez egy kicsit leegyszerűsítés, csak nehéz lenne kivételt találni, hogy minden pozitív dologban a listák végén kullogunk. De elsősorban is úgy gondolom, hogy morálisan. Tehát azt én nemrég jöttem haza, azaz pontosan tegnap egy nápolyi fesztiválról, konferenciáról, ahol engem, mint egy olyan országban szabad, független médiát megtestesítő valakit hívtak meg, amelyik országban a szabad és független média létezésének a körülményei azok a lehetetlenség szintjén vannak. Vagyis azt kell mondani, hogy ebben nyilván van a személyes, már úgy értem, hogy a Klubrádió személyes teljesítményének az elismerése, meg ennek az országnak a teljesítményének ezen a téren is negatív értelemben vett elismerése.
Mi volt ez a nápolyi konferencia? Most nem erről szól persze ez a beszélgetés, de ha már szóba hoztad.
Hát a Good Morning Freedom, ez volt a címe, noha minden olaszul zajlott, ez egy másik kérdés. Itt különböző, a világ különböző helyein nyilvánossági küldetést teljesítő emberek, Kolumbiában, Afganisztánban megforduló emberek beszéltek arról, amit csinálnak. Ezen kívül hát Olaszországban is komoly problémák vannak a sajtószabadsággal, e pillanatban nem megsemmisítve van, hanem súlyos támadások alatt áll. Ehhez hozzájön az, hogy hát Olaszországban, ahol a maffia nem azonos az államhatalommal, de mégis igen jelentős hatalommal bír, azok, akik lelepleznek maffiózókat, azok az életüket is kockáztatják, úgyhogy én ott találkoztam olyan emberrel is, akinek állandó rendőri kísérete van, nem rendőri felügyelete, rendőri kísérete. És hát sikerült a magyar média szabadságnak, vagy egy képviselőjének egy ilyen környezetben autentikusan jelen lenni. Vagyis a világ látja, hogy mi zajlik Magyarországon.
És ez a hallgatóink érdeme is, mert nélkülük nem tudnánk bemutatni se Nápolyban, sem, és ez a lényeg a hallgatóinknak Magyarországon és külföldön. Mire elég ez a 3%-kal túlteljesített bevétel, vagyis meg tudjuk csinálni azt, ami a vezetők fejében van, vagy a munkatársak fejében?
Hát azt én nem látok bele a mindenkinek
hát a fejébe. Hát azért nagyjából tudod, hogy mit szeretnének.
Hát igen, ebben nincsenek olyan tartalékok, hogy bármelyik költségtényezőt jelentősen tudnánk növelni. Azért az elmúlt 15 év, mert ugye körülbelül 15 éve vesztettük el a megélhetésünk legfőbb, normális országban legfőbb forrását, a hirdetési lehetőségeket, azóta folyamatosan túlélésben vagyunk. Mind tartalékaink nincsenek természetesen, mindent megtettünk azért, hogy a jövedelmek azok úgy próbáljanak fejlődni. Én a növekedés szót nem mondanám, mert hát az túlzás lenne ezt állítani. Növekedés van a propaganda médiában, azzal sehogy sem vagyunk versenyképesek. Természetesen mindig, amikor valami
de
sikerül...
Nem. Igazságban és minőségben.
De most pénzről beszéltél. Ja, ha nem arról van szó, akkor válthatunk témát nyugodtan, én szívesen elengedem. Én nagyon örülnék, mint mondjuk úgy, hogy kvázi munkáltató, vagy egy vállalatnak a vezetője, hogyha olyan a teljesítményhez, az igazságossághoz igazodó módon lehetne jövedelmeket kifizetni. A Klubrádió teljesítménye az a tartalom és multiplatform teljesítmény, amit itt a kollégák nyújtanak, az ennél a magyar társadalmon belül is hát sokkal többet érdemelne. Miközben hát a források pedig annyi, amennyi. Abban az értelemben mondjuk úgy, hogy megnyugtató ez az összeg, hogy attól nem kell tartani, hogy szeptemberig ne lenne elegendő. Biztos valami pici olyan tartalék van benne, hogyha a tavaly nyárihoz viszonyított támadás ér minket, most nem feltétlenül a tereléses, hát nem tudtuk ma egy évvel ezelőtt ilyenkor. Hát az egy, nem tudom milyennek az összege, de ez egy olyan tízes nagyságrendet jelentett, és hát szerencsére akkor voltak hozzá tartalékaink. Úgyhogy én azt gondolom, hogy általában nem szoktam olyat ígérni, amiről nem tudom biztosan, hogy teljesíteni lehet. Azt, hogy gondolkodni azon, hogy, vagy álmodozni, nevezik ugyanak, nem vagyok az ellensége. Amit biztosan tudok mondani, hogy ez a pénz elég ahhoz, hogy szeptemberben hát nem ismét jelentkezünk azzal, hogy
nem, rosszul mondod. Ahhoz elég, hogy szeptember közepéig nyugodtan biztonságosan rádiózzunk.
Hát de természetesen, hiszen úgy gondolom, hogy én mondhatni ezzel többet mondtam, mert ugye hát a túlélési gyakorlatot csak az kezd el, aki akkor éppen életben van. És ez azt jelenti, hogy a Klubrádió szeptemberben életben lesz.
Így van, és ezt a hallgatók nagyon magabiztosan és olyan lendülettel támogatták. Az elején az emberben mindig van valami kétség, hogy na most akkor milyen lesz, most tudunk-e szólni hozzájuk, nem csalódtak-e ebben vagy abban, nem a rádióban, hanem a körülményekben, mennyire van bennük remény, hogy az igazság, a tisztességes tájékoztatás az fontos.
És én úgy vettem észre a mostani túlélési gyakorlatunkban, hogy talán most volt a legevidensebb azoknak a szándéka, akik támogatni akartak minket, hogy ezt meg is csinálják. Elég egyenletes is volt ebben az időszakban. Tehát nem volt az a pillanat, hogy na most akkor kéne valami még lendületet adni, mert ez folyamatosan, megnyugtató folyamatossággal emelkedett erre nagyon, nagyon szép szintre. Úgyhogy közben azért azt hagyja jegyezzem meg, hogy hát nyilván érdekesebb a rádió, nem másmilyen a rádió műsor, amikor éppen benne vagyunk ezekbe a gyűjtési időszakokba, és örömmel nyújtunk, és ezúton minden kedves kollégának, aki ebből kivette a részét, külön köszönöm azt a pluszt, amit ezekben a hetekben nyújtottak, ezt örömmel tesszük, és nyilván ez ad egy kis lendületet, mindamellett az én, hogy mondjam, életkilátásaimat az sokkal jobban biztosítaná, hogyha minden hónapban biztosan tudnám, hogy vagyis hogy egyenletesen lennének bevételeink, de hát legkevésbé ez számít valószínűleg. Mindamellett biztatok mindenkit, hogy két túlélési gyakorlat között is szabad minket támogatni, és vannak jó páran, akik ezt meg is teszik, mert havi rendszerességgel fizetnek a rádiónak a fönnállásáért, amit ezúton is külön meg kell köszönni, ami nem egy teher, hanem egy természetes dolog.
Jó, akkor utolsó kérdésem, hogy van valami különlegesség akár a te fejedben, akár más kollégáink fejében, ami eljutott hozzád, hogy a következő fél évben még ezt vagy azt megcsináljuk?
Abszolút, de ez nem kell a túlélési gyakorlat.
Hát a pénz kell.
A pénz az evidensen kell, mert hát anélkül, pénz meg levegő nélkül nem lehet létezni. Szerintem azért is ilyen sikeres ez a mostani akció is, mert a közönségünk érzékeli azt, hogy mi nem kipipáljuk a feladatainkat, megint megcsináltuk a híreket, a megbeszéljüket, hanem mi folyamatosan gondolkodunk azon, hogy mit lehet még újítani. Hát az elképesztő egyébként, hogy a YouTube-os követőink száma elérte a 200 000-et. Ez tulajdonképpen 3 éve kezdtük fejleszteni ezt a tevékenységünket. Most is van a fejünkben néhány gondolat. Egyrészt nem az én fejemben van elsősorban, hanem a kollégákéban, meg hát ez egy állandó változás. Az élet akkor van, amikor változás van, és mi élünk. És ezért külön köszönet újra önöknek, hallgatók.
Igen, együtt élünk önökkel, és önök nélkül nem menne, ezt sokszor elmondtuk, őszintén is gondoljuk, úgyhogy köszönjük szépen, ahogy Arató Andrásnak is köszönöm.
Én is köszönöm.
A vonalban pedig Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője, szervusz Olga.
Szervusz, jó napot kívánok a hallgatóknak.
Tegnap már volt egy kis, minek nevezzem, debattod Rogán Antallal, aki erkölcsi, tényleg röhögés nélkül az ember nem állja meg, erkölcsi elégtételt vár el azoktól, akik belérugtak minden alap nélkül, és erre te azért válaszoltál valamit a magad módján. Nem biztos, hogy mindenki hallotta, úgyhogy mondd el nekem is, hát ha egyszer majd Rogán Antallal találkozom, és továbbítom.
Jaj, hát találkoztam én vele a parlamentben, ugye ez onnan volt, hogy 2-3 héttel ezelőtt én azonnali kérdést intéztem hozzá, és ugye ilyenkor én mindig meg szoktam szabni, hogy csak saját és személyes válaszadást fogadok el, akár Orbántól, és ez esetben most Rogántól is. És ilyenkor ugye az a szabály, hogy háromszor elodázhatják, de utána kötelező nekik tényleg személyesen válaszolni. Csodák csodájára, tehát nem fogadtam el egy államtitkári válaszadást. Rogán Antal a második alkalommal már be is jött, tehát nem várta ki azt az időt, amik húzhatja, halaszthatja, és akkor ottan már volt egy szó csörténk erről az egész szankciós listáról, és ugye ott mondta el, hogy ha megváltozik a döntés, tehát nem azt mondta, hogyha bebizonyosodik, hogy nem loptam közpénzt, nem vagyok korrupt, tehát ilyen el nem hagyta a száját, tehát már ott a parlamentben is azt mondta, hogy ha megváltozik a döntés, akkor ugye bocsánatot fog tőlem kérni. Hát nyilván kapároztam már ott is, hogy én, eszem ágában nincs, de hát a parlamenti közvetítésben a reakciókat ugye nem szokták mutatni a közvetítő kollégák. Na szóval ez innen indult, tegnap előtt ugye este kiderült, hogy lekerült a listáról, és hát tudtam, hogy ő nem fogja elfelejtelni ezt a bocsánatkérésre való felszólítását, úgyhogy gyorsan bocsánatot kértem azért, mert hogy én tényleg komolyan azt gondoltam a múltban, a jelenben és a jövőben is, azt gondolom, hogy Rogán Antal erre a listára való jogosan.
Hát ez annyira így volt, hogy még mielőtt levették volna, azért az amerikai külügyminisztérium publikált egy, lehet, hogy a pénzügyminisztérium volt, de a kettő közül valamelyik egy nagy háttéranyagot, amelyik megindokolta azt is, hogy mi van emögött a döntések mögött, és Magyarországot lényegében az unió legkorruptabb országának, ez így kimondva vagy leírva nem volt, de a legtöbbször emlegetett korrupt országnak minősítették, és hogy ez az amerikai befektetéseknek, az amerikai gazdasági céloknak, érdekeknek, egyebeknek nem, mennyire nem felel meg, mennyire akadályozza az itteni működésüket. Szóval van ott még papír is arról, hogy mi a bajuk Magyarországnak, és nem azt mondták, hogy ezt az előző kormányzat előző nagykövete állította össze, hanem hogy az ország legkiválóbb közgazdászai.
A emberei, így igaz. És ezt megelőzően nem tudom, hogy emlékszel-e rá, amikor januárban felkerült a listára, akkor ugye nem csak az ide akreditált nagykövet ezt megnyilatkozott arról, hogy miért és hogyan, hanem akkor az amerikai pénzügyminisztérium terrorizmus elleni és pénzügyi hírszerzésért felelős helyettes államtitkára is nyilatkozott. Én a parlamentben ezt kérdeztem Rogántól, hogy legalább egy halvány bír megjelent az arcán, amikor hallotta, hogy az amerikai pénzügyminisztérium illetékesen mit nyilatkozik. Ugyanis ő azt mondta, hogy az Egyesült Államok nem fog habozni, hogy felelősségre vonjon olyan személyeket, mint Rogán, akik arra használják fel a hivataluk hatalmát, hogy saját magukat és cimboráikat vagy társaikat törvénytelenül meggazdagítsák az országuk és a polgártársaik kárára. Hát ez volt a hivatalos indoklás, és nem a nagykövet mondta. Tehát megindokolták, hogy miért.
Igen.
Tehát ez az egész agyrém, tehát hogy most a Fidesz próbál hőst csinálni, azt látom, hogy az én Facebook oldalamon egy egész komoly kommandó oldalamra lett irányítva. Kérjen bocsánatot, mindenkinek mosolygós fejske vissza, hogy már megtettem. Uh-huh. Bocsánat, én szerintem tényleg odavaló.
Igen, a vicc az, hogy ha most egy kicsit ezen az álnaivításon is túllépünk, amivel néha hajlandó vagyok megközelíteni az ilyen témákat, akkor azért egészen konkrétan az történt az elmúlt nagyjából 3 hónapban, Trump hivatalba lépése óta, hogy tulajdonképpen indoklás nélkül, de egymás után elvették Rogán Antaltól itt a magyar miniszterelnök azokat a miniszteri jogköröket, amelyek lehetővé tették számára, hogy különböző közpénz milliárdokat, százmilliárdokat, ezer milliárdokat ide vagy oda tegyen, és ezek fölött döntsön, és a legkülönbözőbb módon a szemünk elől elrejtve esetleg olyanokat hozzon nyerő helyzetbe, akik ezt nem érdemelték meg. Vagyis amikor közpénzeknek az odaítéléséről, juttatásokról, koncessziók megítéléséről, odaítéléséről volt szó, akkor érdekes módon mindig ott volt Rogán Antal, mint a végső felelős miniszter. Ez most már nincsen. Annyira szűkítették a jogkörét, hogy miniszter ugyan maradt, de ezeket a pénzeket elvették. Mi más
ok lett volna? Én nem akarlak elkeseríteni. Igen? Maradt ott még bőven a portfóliójában. Hát azért ne feledjük, hogy ő a polgári titkos szolgálatokért felelős miniszter. Ne feledjük, hogy ő a propaganda miniszter. Ha más nem az csinál igaz a jövőben, csak Balási Gyula cimborájának adja a 100 milliókat és milliárdokat a mindenféle kamukonzultációkra, óriás plakátokra, ilyen propagandára, meg olyan propagandára, hát már az bőven kimeríti azt a fogalmat, hogy a korrupciónak az irányítója. Hát gondolod, hogy ezek az emberek az érdemeik miatt kerülnek ilyen pozícióba, ilyen lehetőségekhez. Aztán majd küldik a Lázár János, aki annyira megveti a luxus, de tényleg, hogy épp elég csak az elmúlt 10 évet visszanézni a hírekbe, beírni a nevét, hogy mennyire veti meg a luxizást, és akkor megpróbálják levakarni magukról, mert már kezd kínos lenni. Hogy a családtagok és a cimborák ilyen rongyrázást művelnek az ország szeme láttára.
De az az ok valószínűleg valós, hogy azért vették le számos területről Rogánt, mert az amerikaiak előtt kellett valahogyan bizonyítani, hogy már nem ő a felelős, sem ezért, sem azért, sem amazért. Hát lehet, hogy a propagandát az amerikaiak nem vették észre igazán, vagy nem vették igazán komolyan, miközben neked van igazad, ott is súlyos 100 milliárdok mennek ki, és úgy mennek ki, hogy gyakorlatilag egy embernél összpontosulnak, Rogánon keresztül ennél a Balázsinál, és hogy aztán hogy lesz belőle, nem is biztos, hogy csak egy Ferrari, hanem sok minden más, azt nem tudjuk már követni. De a lényeg az, hogy már eleve ennek a pénznek az elosztása és az odaítélése, ez már önmagában fölveti a korrupció gyanúját.
Én igazából azon csodálkozom. Tőlem aztán napi szinten felszólíthat Rogán Antal, meg az egész troll hadserege mindenféle közösségi platformon, hogy kérjek bocsánatot Rogán Antaltól. Ez, hogyha nem tudom, tehát percenként is felszólíthatnak, akkor is az a véleményem, hogy igazából én csak egy dolgon csodálkozom, hogy nem készült egy olyan lista, ahol kipontozva hagyták a neveket, aztán csak egymás után szépen az Orbán kormány tagjait mind be kellett volna írni. Mert hogy mind oda való, erre a listára. Hát itt ipari méretben lopják a közpénzt.
Ez a biztos.
Szemünk előtt ráadásul.
És a vicc az, hogy az amerikai külügyminisztérium szóvivője, amikor tegnap megkérdezték, hogy miért is, akkor azért, és a külügyminiszterre hivatkozott, mármint nem Szijjártóra, hanem Rubióra, hogy az Egyesült Államok külpolitikai érdekeit nem szolgálja, ha ott marad ezen a szankción. Nem azt mondta, hogy hát azért, mert kiderült, hogy nem korrupt, hanem azért, mert nem szolgálja az Egyesült Államok külpolitikai érdekeit.
Úgymond a bocsánat kérők is Facebook videómmal is elmondtam, hogy hát mondta valaki, hogy te Tóni, nem is loptál közpénzt. Hát dehogy mondta. Mondta valaki azt, hogy nem te tervezed, szervezed és irányítod az Orbán kormány korrupcióját? Nem mondta. Annyit mondtak, hogy az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájának nem érdeke az, hogy ezen a listán maradjon. Tehát levettük, de egy szóval nem említettük, hogy mi egyébként azt gondoljuk, tévedésből került oda, azt gondoljuk, nem is lopott, azt gondoljuk, nem is korrupt. Hát szó nem volt ilyenről, és erre büszkék. Egyáltalán hogy került erre a listára? Tehát amikor Szijjártó bejelentette, hogy és igen, és lekerült a listáról, milyen listáról? Hogy lehet ide felkerülni? Ne azt mondja, mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy miért került le a listáról, milyen ára lesz ennek, amit nyilván te meg én is mindannyian megfizetünk, de hogy még, amire igazából kíváncsi vagyok, hogy mégis hogyan, a részletekre, mivel került fel, minden egyes részletet szeretnéd tudni. Ezen a listán tényleg a világ bűnözői, szervkereskedői, drogkereskedői, háborús bűnösei vannak, az összes korrupt bűnöző. Erre a listára került fel Magyarország kormányának egyik minisztere. És boldogok vagyunk, hogy jaj, lekerült, végre lekerült, mert nem összeegyeztethető a külpolitikai stratégiával. Hát ezek tényleg hülyének néznek mindenkit. Majd még meg fogjuk ünnepelni, hogy a világ szégyen listájáról valamilyen mutyi révén le tudták vetetni Rogán Antalt. Mert ez a történet erről szól, akármennyire is ünneplik most Rogán Antal lista levételét, ez erről szól.
Tudom, hogy erre a kérdésre nehéz válaszolni, és én sem szeretem, ha ilyesmit kérdeznek tőlem mondjuk a hallgatók, de emlékszel te olyanra, hogy bármi miatt az Orbán kormány bármelyik tagja bocsánatot kért volna, és valamilyen erkölcsi elégtételt adott volna az általuk igaztalanul megvádolt, rágalmazott, szidalmazott akármilyen politikai vagy közéleti szereplőnek?
Hát, persze, hogy költői volt ez a kérdésed, egy nagyon szomorú költői kérdés, dehogy. És nem kell olyan nagyon visszamennünk az elmúlt 15 évben, hogy keressünk valami példát, hogy mikor nem kértek bocsánatot valakitől, akit intézkedéssel, szóval, bármivel tettel, cselekedettel bántottak. Ne menjünk nagyon messzire vissza, ne menjünk vissza 15 évet, csak egy évet. A szégyenletes pedofil botrány, a kegyelmi botrány kirobbanására és kitudódására. Kértek bocsánatot az áldozatoktól? Kértek bocsánatot? Elkezdték keverni ott is a nem mondom ki mit, hogy nem is tudta a kormány, csak Varga Judit tudta, meg csak a köztársasági elnök tudta, hú, nem is tudtuk, ki ellenjegyezte. Ott is ment a teljes hülyének nézés, mint hogy kiálltak volna, és azt mondták volna, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, és nem áldozatokat hozunk, hogy most ez meg az lemondott, az egy dolog. A felelősség az övéké. Hogy az Orbán tudta nélkül nem mehetett, az is biztos. Volt bocsánat kérés. Ezeket az embereket nem ilyen fából faragták, Gyuri, hogy ők bármikor is beismernék a hibáikat. Ha beismernék, akkor most szerintem elkezdenék sorolni a bocsánatkérést, aztán 2026-os választásokig nem végeznének vele.
Azon gondolkodom, hogy milyen fából faragták ezeket az embereket. Jó biológust keresünk.
Milyen fából? Kemény. Az biztos, hogy kemény fából. De nem karcolódásmentes fából. Tehát azért ezek az ügyek hidd el, hogy megkarcolják őket. Őszintén remélem, hogy a választók ezekre mindenként emlékezni fognak. És Rogán Antal azzal a pütyökek is hatalommal a kezében, hogy az egész magyar médiát és a propagandát ő irányítja iszonyatos pénzekért. Egy idő után már ez nem lesz elég. Nem tud annyi agyat kimosni ebben az országban, bármennyire szeretné Rogán Antal és az ő elvtársai és cimborái, hogy ezeket elfelejtsük neki.
Ha már mondtad, hogy karcolható, de hát nem karcolásmentes fából, én azt remélem, hogy korhadó fából, mintha látnám ennek jeleit is.
Én nem tudom, nem is akarok ilyen képekbe belemenni, hogy most akkor csemeték, szölgyek, vagy sudárjegenyék, vagy micsodák. Teljesen csináljanak
de
valamit.
De azért nem érzed azt, mert ezzel csak odaig akartam elvinni a beszélgetést, hogy nem érzed azt, hogy korhad, hogy belülről és érzékelhetően korhad, és ezt az ő reakcióik is jelzik, meg a társadalom reakciója is.
De igen, viszont én nem tudok nagyon optimista lenni, mert hogy bődületes mennyiségű pénz és ehhez kapcsolódó hatalom van a kezükben, semmi nem drága. Semmi nem drága, hogyha hatalmuk megtartásáról van szó. Azért gondolj bele, hogy egy 15 évvel ezelőtt, ha a mai napi történetek egyikét, másikát hallottuk volna, akkor lehet, hogy még fel is nevettünk, hogy hagyta melyen hülyeséggel, ez nem fog Magyarországon megtörténni. Mi az, hogy ketten-hárman egy iPad-en átírják az alkotmányt? Mi az, hogy belevesznek olyan hülyeségeket, amit normál demokráciában, ez ágában nincs egy ország vezetőinek se belevenni? Mi az, hogy szétverik az oktatást, az egészségügyet, mi az, hogy államosítanak minden. Tehát 15 évvel ezelőtt még álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ezt az országot fogják megteremteni. És ehhez bizony a pénz nekik, mivel rendelkezésükre áll a közpénz, meg hát nyilván van ott az ellopott vagyomból is, jócskán, hát azért az nagyon nagy hatalmat ad.
Hát ez sajnos igaz. Köszönöm szépen Kálmán Olgának, a DK országgyűlési képviselőjének.
Én is. Szervusz, Olga. Szervusz. Viszont hallásra mindenkinek.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Ottó vagyok, Ausztriából. Én vagyok a vonalban.
Igen, tessék, hallgatjuk.
Köszönöm szépen. Jobbulást kívánok, úgy hallom, hogy elég.
Nem vagyok rosszul, magam is csak csodálkozom, hogy milyen szép férfias hangom lett, de hogy mitől ezt nem igen. tudom. Más igen. tünetem nincs.
Igen, jobbulást.
Köszönöm.
Én azt tettem volna hozzá, hogy nem a fogom húzni sokáig az idejét, hagyd legyújtsd a másik szóhoz, hogy én kinyugodott már lassan külföldön 5 éve. Én most kinyugodott Ausztriában, és higgy el nekem, hogy itt az étteremben, ez egy nagy étterem, Ágy és Ótópálya mellett, Szarzburg előtt, ez egy Landzeit étterem, itt szinte mindenki magyar.
Hát el tudom képzelni, természetesen, igen. ahogy igen. itt a műsor elején mondtam, tavaly több mint 41 ezeren hagyták el az országot. Soha ilyen sokan egyetlen évben még nem.
Csak az a borzasztó benne, kedves uram, hogy itt van olyan kollégám, velem lakik egy lakásban, akinek 4 kisgyereke van otthon. Békés megyéből ki kell jönnie külföld dolgozni,
igen.
mert a magyar állam ezt csinálja velünk.
Igen, mi kellene ahhoz ön szerint, meg önök szerint, meg a lakótársa szerint, szóval a többiek szerint, akiket ismer, hogy visszajöjjenek? Milyen körülményeknek kellene megváltozniuk, hogyan és mikor szánnák rá magukat? Hogy na jó, Ausztria ennyi volt, kerestem ennyit, de most már jobb is otthon, mert ott a családom, de meg is tudok élni. Mi kell hozzá?
Tisztességes fizetés. Uh-huh. És megbecsülés. Én vendéglátozom már 35 éve, de az, hogy az embereket nem nézik otthon szinte embernek, a vállalkozó bármit megtehet, itt azért itt se van kolbászból a kerítés, nem kell félreérteni. Itt is 9 órákat dolgozunk naponta.
Hogyne, persze.
De az, hogy azért megkapjuk ezt a 2 dupla fizetést, a 2 szezonpénzt, azért sokat számít.
Igen, egy kiszámíthatóbb és magasabb színvonalon működő rendszer, hogyne?
Így van. És az ember ugye rá van szabadkozva a Facebookra, és amiket lát az ember, hogy mi van otthon, ez vérlázító. Hallgattam az Olgával való beszélgetését, most az előbb már végig hallgattam. Hát szóval ez nevetséges.
Hát nevetséges, igen, de belenevetnek a képünkbe. Az a probléma, hogy egyelőre abban a helyzetben vannak, hogy képesek még ők bocsánatkérésre felszólítani azokat, akik kvázi bírálják őket, mint hogyha ők volnának valamiféle erkölcsi magaslaton. Az elmúlt 15 év nem számít semmit, a sok kifejezetten drámai fejlemény, a leromlása az országnak, nagyon sok értelemben ez mind nem számít, ők tisztán és becsületesen és előre és fölfelé és viszik magukkal az országot egyre magasabbra. Érdekes, hogy az uniós statisztikák az ellenkezőjét mutatják.
Inkább ezzel mélyebben mondjuk, hogy viszik az országot. Hát én igen, nagyon bízok igen. benne, hogy jövőre lesz változás. Nagyon bízok benne. Szimpatizálok a Tisza párttal, mert szimpatizálok vele. Én azt kívánom, hogy a magyar embereknek legyen jobb, mint most van otthon. Mert ez, ami otthon van, se egészségügy, se oktatás, semmi, az égete világon nincs. Milyen fontos minden falu egy ATM automata. Mi nincsen bolt, mi nincsen orvos, posta.
Hát igen, ezekkel kellett volna elsősorban foglalkozni.
Igen.
Egy dolgot igen. még, hogy ha azt mondja már jó ideje, Ausztriában él, amikor jövőre választás lesz, akkor részt tud venni azon valamilyen módon? Mennyire lehetséges ez? Egyáltalán milyen? Itthon van például állandó lakcíme, tehát úgy is szavaz. Igen. Szóval akkor hogyan tud szavazni, hogyha akarna?
Mindenféleképpen haza fog menni a szavazás.
Aha.
6. haszakot. Mindenféleképpen, mert ezt meg kell változtatni. Ez így nem működik tovább.
És a többiek, akikkel dolgozik, azok is úgy érzik, hogy igen, nekik is számít a szavazatuk, valahogyan megoldják, akár hazamennek, akár valahogyan máshogyan, de arra a napra szabaddá teszik magukat, és elmennek szavazni?
Hát, hogy megoldható. Azért itt,
nem könnyű, persze, nem csak tőlük függ.
Tehát előre. Itt van egy kollégám, aki azt mondta, hogy ő Fideszre szavazott. Mondom neki, de miért? Azt hiszem, mert nincsen jobb. De mondom, hogy nem szavazom másra, nem is lesz jobb. Akkor nem is lesz jó.
Igen, van egy ilyen fajta megszokás az emberek egy részében, hogy hát ezeket igen. legalább ismerjük, és nincs jobb, de mint hogyha ez is változóban lenne.
Bízunk benne, Bolgár úr. Hát, jó búrást kívánok, köszönöm, hogy meghallgatott. Minden jót kívánok mindenkinek.
Köszönöm én is, köszönöm.
Viszont itt munka van.
Igen, értem. Minden jót, viszont hallásra. És akkor nem tudom, hogy van-e egy újabb hallgató a vonalban, vagy már mindjárt kapcsoljuk a következő interjú alanyunkat. Addig minden esetre elmondom azt, hogy befejeztük ezek szerint a gyűjtési heteinket, és több mint 227 millió forint jött össze, ami valamennyivel több, mint amennyit eredetileg megcéloztunk, úgyhogy ahogy Arató András mondta, ezzel teljesíteni fogjuk az eredeti célunkat, vagyis hogy életben maradjunk a következő fél évben, és valószínűleg új dolgokat is ki fogunk találni és csinálni, meg a megszokott adásokat, programokat is nyújtani fogjuk önöknek. Reméljük, hogy nem történik valami egészen váratlan útközben, ami megnehezíteni a dolgunkat. Szóval a lényeg az, hogy önöknek köszönhetően idén ez még valahogy könnyebben vagy nyugodtabban is ment végbe. Valóban volt egyfajta folyamatosság, hogy az első perctől kezdve jött nagy számban a támogatás, nagy összegekben a támogatás, és nem lanyhult néhány naptól eltekintve olyan mértékben, hogy az ember elgondolkozott volna, hogy na, mi lesz, hogyha elfogy a támogatási készség, nem fogyott el, hanem végeredményben az utolsó pillanatig kitartott, és szerintem még azt is számon tartották a hallgatóink és adományozóink, hogy most már elértük a 220 milliót, és akkor még befolytak azok az összegek, amiket esetleg elküldtek, vagy aki még biztonságosan hozzá akar tenni, az megtette a magáét. Szóval nagyszerű volt, és köszönjük szépen. Egy hallgató a vonalban. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Jábris László.
Parancsolj.
Egy kicsit rekedt a hangja, gyömbér teje és este konyak, jó?
Igen, semmi bajom nincsen. Nekem kifejezetten tetszik. Lehet, hogy így marad. Átállítom a kapcsolót a torkomban, és így marad.
Hát, jó van. Én örülök neki azért, hogy összejött a pénz, úgyhogy hála jó Istennek, segítettem egy kicsit benne.
Igen, köszönjük.
Én följöttem a pincéből, azért vagyok egy kicsit... A hangom egy kicsit más. Hát összefoglalnánk, a Trumpnak nem jönnek be a dolgai, tegyük hozzá, nem jön össze Putyinnal, nem jön össze Xivel, Orbán nem kap semmit, és mindegyikre nagy a pofája, csak a Xinek nem, és érdekes módon semmi nem jön össze, igaz? Ez az eredménye az első három hónapban.
Ennek egy látványos elismerése volt, nem mintha elismerték volna, de mégis közvetve igen, hogy ma bejelentették a kormányinfón a mai kormányülés után, és ez délutánra tették a kormányinfót, mert nem szerdán volt, hanem valamiért csütörtökön. A jövő évi költségvetéssel foglalkoztak, nagyjából a fő számait elfogadták, és Gulyás Gergely képes volt közölni, hogy elfogadtuk a jövő évi békeköltségvetést. Na, ugyanezt mondták a 25-ösről, az ideiről, hogy ez a békeköltségvetés, hogy mennyire vált be Trump békéje és az Orbánék által bearangozott békeköltségvetés, hát itt a bizonyíték annyira, hogy most el lett halasztva jövőre.
Igen, hát semmi nem jön össze, úgyhogy ezt egyszerűen nekik örökké be kell adni, szajkózni kell, örökké nem jött össze, és ez van. És egyébként miért megy el annyi ember Németországban, vagy Ausztriában állítanak, mert nem is léteznek.
Így van.
Igen, azok már nincsenek, már nem is létezik ilyen ország, hogy Németország, igaz?
Így van, igen, de hát Schmidt Máriának megvan a maga biztos hátországa itt, úgyhogy ő itt biztos jobban él, mint Németországban.
Az egészen biztos, ő egészen biztos, hogy így is lesz, hogy jobban fog élni Magyarországon, és azért megy el egy csomó 100 000 ember, vagy annál több, mert a legtöbb ember mégsem él úgy, ahogy Schmidt Mária él, érdekes módon, tehát ugye ezt is föl lehet rúlni nekik. Amit még akartam mondani, a ukránok sem vesztették el a háborút, és Európa úgy össze fog fogni, hogy nem lesz, tehát nem fog kelleni amerikai segítség. Ez lesz a vége, mert egyszerűen nem hisznek már Amerikában, már az ukránok sem. Tehát ez már olyan, hogy udvariasságból persze mondják, hogy igen, hát Amerika fontos, meg Amerika így, meg a legnagyobb ország, meg minden, meg így, de ezt lehet, hogy a Trump szereti hallani, de effektíve nem történik semmi, és ha Trumpnak ez annyira fontos lenne, akkor ő neki lett volna már lehetősége ez irányban tenni, de vagy nincs lehetősége, vagy nem akar tenni.
Mondjuk annyira kiszámíthatatlan emberről van szó, hogyha valamiért megdühödik, és azt mondja, hogy hát én felajánlottam ennek a Putyinnak, hogy egyezzünk meg, de ő meg húzza az időt, úgyhogy akkor Ukrajnának adok még erőteljesebb anyagi és katonai támogatást, vágjanak vissza az oroszoknak. Szóval könnyen lehet, hogy a jövő héten már ez lesz, de senki nem tudja. És mondjuk nem erkölcsi, még csak nem is stratégiai alapon látszik dönteni, hanem valamiféle egyéni szeszély, meg egyéni dühök és egyéni fontoskodás alapján. Az ember nem is érti.
Ugye Kínában most egy óriási cikk jelent meg Kínáról a Vicájc újságban, meg von der Leyennel is egy hatalmas necik. Hát ugye ott az van, hogy Kínáról lepattannak ezek a dolgok, tehát a kínaiaknak olyan óriási feleslegük van, és olyan óriási kapacitásuk van, nem beszélve arról, hogy tegyük azt is hozzá, hogy a kínaiak képesek hetekig fél fizetésért, vagy 10%-os fizetésért is dolgozni, ha kell. És ez Amerikában nem fog menni, tehát, és ugye az jegybank elnök, amerikai jegybank elnöke is úgy finoman megmondta Trumpnak most már, hogy fejezze be ezeket a játszadozásokat, és 330%-os vámmal nem fog jutni Amerika a Kínával szemben, mert Kínának akármennyire is még gyengébb, mint az Egyesült Államok, de az emberi kapacitása, ugye 1,4 milliárd ember az rengeteg. Azért azt ne felejtsük el, hogy sokkal, de sokkal több, mint 330 millió amerikai.
Hát természetesen.
Hiába van az amerikaiaknak még több, meg bizonyos szellemi hátterük, meg minden, de ez ugye hetek alatt elfolytak a milliárdok Amerikából kifele, Európában, meg máshova, köszönhető a Trumpnak, tehát ezek a dolgok ott vannak a háttérben, és ezt azt hiszem, hogy Trumpnak megmondták, ugye a legközelebbi munkatársai, a Max-tól kezdve a techmilliárdosok, azoknak a zsebéből ment el a pénz. És olyan sok pénz, hogy Európa nem is tudja, hogy mennyi pénz ment el.
Igen. Köszönöm szépen, doktor úr, hogy jelentkezett. Viszont hallásra. A vonalban pedig Radványi Miklós, Egyesült Államokban élő közíró, a Frontiers of Freedom, a Szabadság Határai nevű szervezet első alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És hát részben az amerikai külpolitikáról, ennek magyarországi vonatkozásairól, benne Rogán levételéről, a szankciós listáról, ezekre a kérdésekre szeretnék öntől valamilyen választ kapni. Részben azért, mert ön is azok közé tartozott az elmúlt hónapokban, akik azt mondták, vagy azt várták, hogy nem lesz olyan könnyű levenni a magyar minisztert erről a szankciós büntető listáról. És hát bizonyos értelemben igazuk is volt, mert majdnem három hónap telt el Trump elnök hivatalba lépése óta, de úgy látszik, hogy mégis valamilyen soronkívüliséget kapott, valószínűleg az elnök leszólt, hogy na intézzétek el, gyerekek, nem így szokott menni Amerikában, de Trump alatt minden másképp megy, és az amerikai külügyminisztérium szóvivője végeredményben ezt közvetve meg is indokolta, vagy alá is támasztotta azzal, hogy azért vették le, mert az Egyesült Államok külpolitikai érdekeinek nem felel meg a szankciós listán való tartása. Szóval ön mivel magyarázza, mi lehet ez az amerikai külpolitikai érdek, és egyáltalán hogy mehetett ez ebben az új valóságban, ami a Trump éra alatt köszöntött be Amerikában?
Hát én mondjuk nagyon röviden csak annyit tudok mondani, hogy ez egyáltalán nem arról szólt, hogy Rogán Antalt levegyék a listáról. Először is a pénzügyminiszternek kellett volna bejelenteni, mert a lista a pénzügyminisztériumban van. A pénzügyminisztérium ezt nem vállalta magára, a pénzügyminiszter maga egyben nem nyilatkozott, ugyanis azért nem, mert a Rogán Antal korrupciója az abszolút bebizonyosodott. Tehát ebből a szempontból Rogán Antal nem tehet egy győzelmi kört.
nem kapott felmentést az amerikaiaktól erre.
Nem, abszolút nem. Egyszerűen arról van szó, hogy az alkotmány értelmében az elnök a külpolitika letéteményese. Tehát az elnök a külpolitikáról maga határoz, arról meg nem is beszélve, hogy ugye azt már többször lenyilatkoztam, hogy az Obama alatt meghozott Magnitsky törvények alapján Obama fönntartotta azt a jogot, hogy az elnök egymaga indoklás nélkül bárkit levehet vagy föltehet. Na most, ha ez nem történik meg, és én erről beszéltem, tehát hogy nem történt volna meg, akkor nyilvánvaló, hogy a Rogánt nem veszik le. Ugye? Na a Rogán Antalról bebizonyosodott a korrupció. Méghozzá többszörös korrupció is, és ennek következtében ezért nem nyilatkozott a pénzügyminisztérium, mert a pénzügyminisztérium továbbra is fenntartja azt, hogy nyomozása alapján megállapították, hogy Rogán Antal borzasztóan korrupt tevékenységet folytatott. Na most az, hogy Trump elnök ezt a döntést meghozta a törvények alapján, hogy ő egymaga tud dönteni, és ugye itt természetesen a külpolitikai érdeket hangoztatta, itt elveszik az, amit Robert Paladino, a most Magyarországra, Budapestre jött ügyvivő mondott abban a 7 pontban, és ebben a legfontosabb dolog az, hogy megüzente Trump elnök a magyar kormánynak, és főképpen a magyar miniszterelnöknek, hogy a kalandor bel- és külpolitikának vége. Tehát azzal, hogy bejelentették, hogy Magyarországnak a keleti politikája, a keleti nyitása, annak vége kell legyen, a Kínával való kapcsolatot újra kell értékelni és levonni, és belpolitikában pedig megmondták, hogy elvárják az Orbán kormánytól azt, hogy a demokratikus elveknek és az amerikai elveknek megfelelően és az Európai Uniós elveknek megfelelően rendezzék a belpolitikai viszonyokat Magyarországon. Ez a legfontosabb. Nem a Rogán dolog a legfontosabb ebben, hanem az, hogy megmondták Orbánnak, hogy itt mind a kalandor kül, mind a kalandor belpolitikának vége, a szuverenitás magyar értelmezésétől függetlenül az amerikai értelmezés az, hogy Magyarország vagy követi mind a két szövetségnek az értékeit, és mind a két szövetségnek a politikáját, itt főképpen az Egyesült Államok politikáját, vagy pedig nem. Amennyiben nem, abban az esetben nagyon komoly problémák lesz.
Igen, a dologban az az érdekes talán, hogy egyrészt egy olyan ügyvivőt küldtek, akit arra is felhatalmaztak, hogy nyilvánuljon meg, szólaljon meg, a nyilvánosság előtt is beszéljen, és tegye világossá, hogy mik az amerikai elvárások.
Kérek, ez nem felhatalmazás, vagy meghatalmazás. Az ügyvivő azért van, ha nagykövet is, vagy bármelyik követségi alkalmazott, hogyha a külügyminiszter, vagy a külügyminisztérium valamelyik magasrangú beosztottja, utasítja, akkor azokat a indítványokat, vagy nyilatkozatokat, amelyet ugye Washingtonban írtak meg, felolvasta.
Persze, erre utaltam, hogy nem magától mondta ezt, hanem felhatalmazást, vagy inkább, ahogy ön mondja, utasítást kapott a főnökétől, a külügyminisztertől, a külügyminisztériumtól, hogy ezt adja elő nyilvánosan is, ne csak színfalak mögött mondja mondjuk a magyar külügyminiszternek, hanem adja elő. Ez az amerikai elvárás, erre gondoltam.
Igen, erről van szó, itt mondom, nem a Rogán-féle dolog a fontos. Ugye ott ez egyértelmű, hogy nem őt mosták tisztára, tehát nem arról van szó, hogy a pénzügyminisztérium, amit ugye aztán David Pressman közvetített, nem felel meg a valóságnak. Az abszolút 100%-ig megfelel a valóságnak, tehát nem arról van szó, hogy itt tisztára mosták volna bármilyen formában Rogán Antalt, ahogy egyébként ő is ezt érzékeltette, vagy lenyilatkozta. Itt arról van szó, hogy történt egy külpolitikai irányváltoztatás, aminek az a lényege, hogy a úgynevezett közép- és kelet-európai országoknak a kelet felé nyitását, főképpen Kína irányában való nyitását meg kell akadályozni, tehát ezt le kell építeni, mert jelen pillanatban Trump elnök és az Egyesült Államok legfőbb problémája Kínával van. Tehát itt nem lehet egy önálló, tehát nem lehet partizánkodni, nem lehet az Orbán kormánynak ugye önálló külpozikája ezzel kapcsolatban, vagy beáll a sorba, vagy problémákat.
Szóval ezek szerint Trump ugyan különböző ékeket ver az eddigi nyugati szövetségbe, de azt azért még ő sem várja el, és nem is akarja, hogy ebből a nyugatból, vagy az Egyesült Államok által vezetett szövetségből bárki kiszálljon, és a kínaiakhoz dörgölődzön, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy megváltozott a politikánk, én keményebben képviselem ezt a Kína ellenes vonalat, hát ahhoz tessék csatlakozni. Ez az amerikai elvárás, ugye?
Erről van szó, 100%.
Uh-huh. És ehhez lehet, hogy ezt az apró gesztust megtette, hogy jó, leveszem ezt a Rogánt, ha nektek annyira fontos, de azt is érzékeltetem, hogy ez a mi külpolitikai érdekeink miatt van, nem azért, mert nem korrupt, hanem a külpolitikai érdekeink kívánják meg. Ti csatlakozzatok hozzánk, és aztán kész. Ennyi.
A Rogán Antal féle dolog Amerika szempontjából azt lehet mondani, hogy elenyészőnél is kevesebb. Rogán Antal nem egy tényező. Okay? Még az amerikai-magyar kapcsolatokban sem. Ami a pénzügyminisztériumban van, az ott is marad. Ez bármelyik percben föléleszthető. Tehát a legnagyobb probléma itt az, hogy a Rogán Antal szempontjából, hogy egyáltalán érdemes-e őt ott tartani, ahol van. Vagy pedig szép csöndben leírni és eltávolítani. Ez lenne mondjuk a magyar kormány szempontjából a leghasznosabb lépés.
És akkor szép csendben elsikálnák ezt a dolgot, mintha már meg is kezdték volna az elmúlt hetekben, egy csomó területet elvettek tőle.
Így van. Tehát én nem hiszem, hogy az Orbán kormány részéről is Rogán Antal személye olyan fontos lenne, hogy ez állandóan, mert ez fönn van, tehát ez nem szűnt meg. Ő a pénzügyminiszter, vagy a pénzügyminisztérium osztálya, főosztálya alapján lenyomozták, megállapították, ez nem változott.
Köszönöm szépen Radványi Miklós, Egyesült Államokban élő közírónak, a Frontiers of Freedom szervezet első alelnökének. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én vagyok a vonalban.
Igen, tessék parancsolni.
Lővi Viktória vagyok, régi ismerőse, mindig Los Angelesből.
Jaj, de régen hallottam.
Igen.
Hogy van?
Itthon vagyok.
Na.
Haza költöztem 2 hete.
Haza költözött? Nem csak haza látogatott, hanem nem. Haza költözött?
Hát megpróbálom.
Értem. Igen. Ezek szerint az Orbán rendszer is jobb a Trump rendszernél, vagy abban bízik, hogy ez a rendszer nem tart soká?
Mind a kettő.
Jó.
Mind a kettő. Igen. Hát, néhány ismerősem, ahogy én megfogalmaztam, ők is ugyanúgy gondolták, hogy csöbörből vödörbe, de aztán azt is hozzátettem, hogy ehhez a vödörhöz legalább lelkileg kötődöm. Úgyhogy ha ezt a káoszt, ami elindult november óta, de ez év elejétől óta a világban, azt gondoltam, hogy jobban fogom bírni itthon. 14 év után.
Az biztos, hogy Magyarország még Európához tartozik, és egyelőre Európa a világ legnormálisabb, legemberibb helye. Úgyhogy ennyiből talán, bár mi az Orbán rendszer alatt egyre rendületesebben próbálunk ebből kitörni, de egyelőre nem sikerült. Úgyhogy, hát, úgyhogy igen, remélem, igen, remélem, hogy jól döntött.
Ezt nem lehet tudni. Az ember, amikor sok időt tölt külföldön, és valahogy rizikóvállalóbbá válik, mint hogyha csak egy helyben van, és nem mer se jobbra, se balra ellépni, akkor előbb-utóbb megkapja azokat a gyomrosokat, és pofonokat, ami elég bátorrá teszik ahhoz, hogy, hogy elinduljon, ha kell bármikor. És ezt, ezt soha nem lehet tudni, ez a rizikóvállalás lényege, hogy nem lehet tudni, hogy az ember kijön belőle jól, vagy megtanulja a leckét, de minden esetre elég hajlékonyá teszi az embert, elég bevállalósá, hogy, hogy tovább tudjon lépni. Úgyhogy én bizakodom, nem, tavaly nem jöttem volna még haza, 2 évesen, 3 évesen, de most úgy valahogy úgy éreztem, hogy megmozdult ez az állóvíz, ami volt, és a novemberi választások eredményeképpen pedig nem akartam azt az Amerikát, ahova én másodízben 14 évvel ezelőtt újra kiköltöztem, nem akartam elveszíteni a szívemben, úgyhogy úgyhogy inkább hozzájöttem.
És a novemberi várakozásaihoz, rossz várakozásaihoz képest a valóság január 20-a óta még rosszabb?
Nem gondolom, hogy nem, én tudtam, hogy nem lesz jó, csak hogy ilyen gyors tempóban.
Hát erre gondoltam,
igen. Dolgok, igen, az egészen elképesztő, de, de nem véletlenül jártak itt annak idején kis hazánkban, és már 2017 óta, ha jól emlékszem, mert akkor én éppen a UCLA-nek a, az egyik kiemelt kurzusára jártam, ahol egy magyar származású professzor tanított, és egy olyan kurzus volt, ahol a midterm vizsgákra nem fogom tudni ezt magyarul, hogy mit jelent, de ön úgyis
hát
tudja.
Ezek a félévi vagy évközi igen, vizsgákra.
Igen, arra mindenkinek kellett egy oldalas, rövid,
eszét egy írni.
Beszámolót írni. Igen, és én éppen arról írtam, hogy ki a magyar kormányból éppen ki volt. Iránban, a Steve-ben mennyit, hányszor látogatott itthon, stb. Stb. Úgyhogy ez egy 9 éves vagy 8 éves sztori azóta, úgyhogy egyáltalán nem csodálkozom, hogy megpróbálták most ezt a Project 2025, a Project 2025-öt így felgyorsítani.
Igen, igen, de egészen drámai dolgok, és ezt az amerikaiak is érzékelik, vagy akik eleve Trump ellenesek voltak, vagy féltek tőle, azok érzékelik, de a Trump támogatók nem rendültek meg egy pillanatra sem? Vagy, hát azért ez nem
biztos
így.
Biztos van olyan réteg, igen, vannak olyan inkább gondolkodók, akik egy kicsit nyitottabbak a Trump táborban, akiket persze, hogy megrendít, főleg a latin, ugye, a spanyol ajkú, spanyol származású szavazókat, és én Los Angelesből én átköltöztem Észak-Karolinába, és utána pedig Floridába, úgyhogy én elég közel voltam ehhez a... Én közel voltam a Mar-a-Lago-hoz, ez 3 órás vezetésre, de azt gondolom, hogy nem, mert az egyfajta osztály, társadalmi osztály, egy nagyobb számú réteg, egy eléggé lecsúszott réteg, de hát ezt itthon is tudjuk, hogy mindenféle degradáció nélkül mondom, hogy persze az alul iskolázottaknál inkább előfordul az, hogy elhisznek nagy szavakat, nagy mondatokat, szeretnének elhinni egy jobb életet, csak teljesen irracionális.
Hát igen, most a napokban például Trump odaállított maga mellé bányászokat, színbányászokat, hogy helyreállítjuk az amerikai szénbányászatot, mert micsoda dolog az, hogy szétverték ezek a rohadt demokraták, a demokrata elődeim, ezek mindent tönkretettek, de mi nagyon büszkék vagyunk a szénbányászokra, és ők is nagyon szeretnek szenetbányászni. Néhány tízezer emberről van szó összesen a hatalmas Egyesült Államokban, és mindenki tudja, hogy a szénbányászata is elég szörnyű dolog, de annak felhasználása erőművekben pedig az egész világot teszi tönkre, de nem, ő ennek a rétegnek próbál pózolni, úgyhogy hát én ezeket a hagyományos értékeket és hagyományos munkákat és szakmákat igenis védem, és nem lehet, hogy az amerikaiakat megbolondítsák mindenféle napenergiával, főleg, hogyha Kínából jön a napelem, ugye?
Hát Bolgár úr is beszél angolul nagyon jól, nyilván, és pontosan tudja, hogy a Donald Trumpnak a szókincse és a szóhasználat, a mondatformálása az ez meglehetősen gyermeki, tanulatlan. Ezért én igazából nem értem, hogy azok az emberek, akik nem a
akiknek 500-nál nagyobb a szókincsük, azok hogy lehet, hogy mégis rászavaztak.
Szóval ezzel még meg kell birkozzak ezzel a gondolattal, vagy ezzel a dilemmával. De ez itthon is ugyanúgy jelen van. Tehát itthon is azok az emberek, akik megtehetnék, hogy kritikával állnak elő, és a józan ész és a humanizmus és a belátás és az egymásért, a szimbiózisban való létezésért ezt szólanak föl, ők sem teszik meg. Remélem, hogy egyre inkább majd, de úgy látszik, hogy csak a társadalmi nyomás, a tömegnyomás az, ami változásra készíti azt a réteget is, aki pontosan tudja, hogy mi folyik, mert van rálátása, mert tájékozódik a világban.
Na még annyit mondjon nekem, hogy és igen. Akkor itthon mihez kezd?
Én masszázsterapeutaként voltam jelen az utóbbi időben. Szeretnék itthon tenni az egészségért, másokért. Szeretnék szolgálatba állni ebben a lepusztított egészségügyben, és meglátom majd, hogy milyen keletje van annak.
Vigyázzon, hamarosan megkeresi önt a Fidesz propaganda valamelyik jeles képviselője, és azt fogja mondani, hogy igaz, hogy tavaly 41.300 magyar ment el az országból, soha még nem volt olyan év, amikor ennyien hagyták el az országot. A Fidesz kormány alatt 15 éve 360.000-en, na de kérem szépen, ide jött Amerikából ön, és úgy gondolja, hogy hát ez a rendszer, ez az ország mindennél jobb. Úgyhogy várjon, fölfogják
önt. Várok. Várok. Én kettős állampolgár vagyok, tisztában vagyok.
Akkor még föl is függeszthetik. Várjon, melyiket fogják fölfüggeszteni, az amerikait vagy a magyart? Borzasztó. Ezen nevedjél.
De Európa, egyelőre Európa része vagyunk, úgyhogy nincs előttem még határ, amit még nem tudok átlépni.
Nem, ön a Fidesz nagyszerű politikájának lesz egy élő példája, aki hazaköltözött Orbán Magyarországára.
Hát a gyere haza fiatal már nem vonatkozik, egyébként nem könnyítették meg. Az én dolgaim, amik még úton vannak, mert egyelőre bőröndökből élek, érdekes módon nem itthon kerülnek majd elvámolásra, én nem tudom hazahozni a saját használt, a saját magam által kifizetett és évek óta sajátomnak érzett dolgaimat, hanem majd útközben lesz, ahol jobb vámkörülményeket kapok, mert itthon egy új szabályzat szerint és egy új nagyfőnök szerint, aki ezt irányítja, és a külföldi beszállítók királynőnek nevezik, vagy királylánynak nevezik egyébként, érdekes módon. Nem tudom, hogy ki az illető, de nem könnyítik meg a hazatelepülést, le kell mondani, még ha kettős állampolgárt is az ember, le kell mondani a külföldi életről, mindenféle dokumentumokat be kell mutatni, és hát én nem vagyok erre hajlandó, hiszen kettős állampolgár vagyok, és a felnőtt gyerekeim is kint élnek, úgyhogy nem látom be, hogy miért kellene nekem bármilyen módon bizonyítanom, hogy én soha többet nem akarok külföldön élni. Ez egy butaság, ez egy teljesen fölösleges dolog,
hát ezért ez elég abszurd. Elég abszurdan hangzik ez.
Abszolút abszurd, ezen mindenki röhög egyébként a beszállítók közül, vagy között, körében, és hát ez is egy ilyen anomália.
Jelentkezzen akkor néha, ha ráér, jó?
Rendben. Köszönöm, lássuk szépen, hogy alakul a következő.
Sok szerencsét itthon, minden jót, viszonthallásra.
Önnek is köszönöm.
A vonalban pedig Szabó Szabolcs, független országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A napokban bejelentette, hogy ön is indulni kíván a következő évi választásokon, miközben ugye mégiscsak kinőtt egy óriási ellenzéki párt, és az meg a Tisza nevezetesen, az meg előzetesen lényegében bejelentette, hogy minden körzetben fog állítani saját jelöltet, ami elvileg megnehezíti az ön dolgát is. Tegnap beszéltem Jámbor Andrással, aki szintén bejelentkezett jövőre, az ő dolgát is, talán még Hatházi Ákosét is, három független országgyűlési képviselőről van szó, akik ráadásul sikeresek, ön többször is nyert a választó körzetében, kerületében, de a munkájuk is sikeres, szóval minden arra mutatna, hogy önnek is, önöknek, mind a hármuknak egyenes útjuk vezet a következő országgyűlésbe, főleg Budapestről, mert itt azért elég masszív az ellenzék támogatottsága, de ha a Tisza indít önnel szemben valakit, akkor a dolog messze nem olyan egyszerű. Szóval az első kérdésem az, hogy bárkivel egyeztetett, tapogatózott, érdeklődött, vagy azt mondta, hogy ezt még úgyse lehet eldönteni, nyilván a Tisza se döntött semmiről, én viszont nem várok, bejelentem, lesz, ami lesz.
Hát egyrészt még annyit tennék csak hozzá a bevezetőhöz, hogy egy választás se olyan, hogy előre lefutott, meg amilyen könnyű senkinek a magyar politikai élet, de minden választás, minden választási kampány, egy komoly meló, idegeskedés, szervezés, munka, szóval, hogy de az, tehát nincsenek ilyen előre kikövezett utak, se a parlamentben, se az önkormányzatokban. Parlamentben, se sehova, legalábbis én ebben hiszem.
Vagyis ne abból induljunk ki, hogy a Tisza mennyivel kiemelkedik itt most az egész ellenzéki mezőnyből, de talán az országos mezőnyből is, és mert ez még csak most van, és egy év múlva lesz a választás.
Meg arra is vonatkozik, hogy az sincs úgy, hogy nem tudom én a Hatházi Ákosnak, Jámbor Andrásnak, meg mondjuk nekem, meg a nem tudom én Tordai Bencének, és sorolhatnák még néhány ilyen inkumbens jelöltet, vagy képviselőt, hogy akkor már pedig nekik, nem tudom én, úgyis ott a helyük a parlament, de hát ez egy kampánytechnológiai feladat halmaz, amit meg kell oldani, ami sok munkával jár. Egyébként a kérdésére konkrétan válaszolva azt tudom mondani, hogy én egy választás előtt se egyezkedtem más pártokkal, hanem azt néztük át a helyi csapattal, hogy hogy áll a helyi csapat, képesek és hajlandóak vagyunk egy kemény kampányt végigcsinálni, meg lesznek erre a forrásaink, és hát ugye mivel én társadalomkutató vagyok, ilyenkor mindig az ember csinál egy közvéleménykutatást, mármint hogy nem én, hanem ugye egy profi cég, megcsináltattuk, abból még az én várakozásaimhoz képest is azt tudom mondani, hogy nagyon jó számok jöttek ki, tehát hogy egyértelműen azt igazolta nekünk vissza, hogy el kell indulni. Teljesen világos, hogy a Fidesz ebben az új Budapest 9-es választókerületben, amint a Fideszes jelölt nem fog tudni győzni, tehát innentől kezdve körülbelül az a kérdés, hogy vagy a Tisza által megnevezett jelölt, ha lesz, olyan fog nyerni, vagy én, nyilván mi azt gondoljuk, látva a számokat, hogy én, de hát erre van a kampány, hogy induljunk neki, addig meg mindenki végezze a munkáját, politizáljon, keresse a választ.
Mennyire változtatták meg az ön választókerületét ezzel a körzethatármódosítással?
Elég jelentősen, mert ugye eddig úgy nézett ki, hogy teljes Csepel és teljes Soroksár. Így nézett, ebből állt a Budapest 17-es választókerület. Most ez úgy alakult át, hogy Soroksárt leválasztották, és Soroksár már nem tartozik hozzánk. Cserébe viszont megkaptuk a Pest Erzsébet egy igen jelentős részét, nagyjából 25 ezer lakossal, a Gubacsi híd környéki lakótelepes rész, jó rész, Ferencvárosból a Ferencvárosi pályaudvarták környékét, tehát a Könyves Kálmán körút illatos út által határolt terület nagyjából, illetve még a 11. kerületből is, ott a Szerémi út és a Nagy Duna közötti rész, úgy nagyjából a Lágymányosi híd és a Kondorosi utca között, tehát hogy itt ez most 4 kerület, Csepel egészen, meg 3 másik kerületből kisebb, nagyobb részek. Hozzá kell tenni, hogy a Jenny Menderinges átrajzolgatásnak mi a valószínűleg azon a végén vagyunk, ahogy mi nézegettük, ami inkább ellenzékibb választókerületet eredményez. Mert ugye a gerrymanderingnek az a lényege, hogy megpróbálja az aktuális hatalom úgy kalibrálni a választókerületeket, hogy legyenek tisztán csak kormánypárti, tisztán csak ellenzéki kerületek, mert így könnyebb kikampányolni. És hát így valójában, amit nekünk összehoztak itt Csepel környékén, az inkább tűnik még az eddigieknél is ellenzékibbnek. Ezért is mondom azt, hogy az teljesen kizárt, hogy itt a fideszes jelölt győzni tudjon.
A Tiszáról mi a benyomása aktív ellenzéki képviselőként, és olyan képviselőként, akiről tudni is lehet, hogy nagyon otthonosan mozog a választók körzetében, tehát nyilván rendszeresen találkozik a választóival. Mi az ő benyomásuk, esetleg az ön közvetlen támogatói is szimpatizálnak-e a Tiszával vagy Magyar Péterrel, esetleg megpróbálták ösztönözni önt, hogy közeledjen a Tiszához, vagy keressen velük kapcsolatot. Szóval mi a benyomása arról, hogy a választók, a politikailag aktív és a dolgokat figyelő választók mit gondolnak a helyzetről?
Hát egyrészt nagyon röviden én azt gondolom, hogy végzi azt a munkát, amit neki el kell végezni, és mert ugye mi történt az elmúlt években? Budapest az már meg lett dolgozva annyira, ezt az ellenzék megoldotta az elmúlt jó pár évben, hogy ez már nagyon régóta nem fideszes területnek számít. Persze vannak itt mindenféle részletkérdések, de nagy általánosságban mondhatjuk, hogy az utóbbi választásokon itt már a Fidesz nem nagyon rúg labdába. És azt Tisza végzi azt a feladatot, amit főleg a Budapesten kívüli világban el kell végezni. Én ezért tényleg csak azt tudom mondani, hogy le a kalappal, hajrá. Én csak akkor kerülök nagyon-nagyon ritkán velük konfliktusba, vagy mondjuk így Magyar Péterrel konfliktusba, hogyha direkt velem kapcsolatban, vagy engem is nagyon érintő dologgal kapcsolatban mond valami olyat, ami taxatíve nem igaz. De hát ezen gyorsan túllendülünk. Ugye Csepelen is egyébként, meg így a bővebben, vagy tágabban nézzük a választókerületemben, és persze azt látjuk, meg érzékeljük, tapasztaljuk, amit a közvéleménykutatási adatokból látunk, hogy itt egy masszív támogatottsággal rendelkező politikai csapatról, közösségről, vagy politikai vezetőről van szó, hát ez még ugye folyamatosan formálódik a Tisza esetében. Tehát érzékelhető az helyi szinten is, hogy Magyar Péternek, meg a pártjának sok szavazója van, nagyon sok olyan embert ismerek, aki aktivistaként is segíti őket, akik korábban tudom, hogy milyen, nem tudom én, ellenzéki pártok, vagy civil szervezetek tagjaiként vettek részt a közéletben.
Mitől csatlakoztak? Elmondják önnek, hogy miért látják benne a reménységet? Szóval miért van az, hogy Budapesten az ellenzék már jó ideje fölényben volt, vagy vezetett a Fidesz előtt, és itt az emberek nagyobb része látja a Fidesz gazságait és hazugságait, és tényleg elképesztő és antidemokratikus és minden egyébben jellemezhető politikáját, de mitől látják ezek az emberek, akikre ön most utalt, azt a reményt, hogy na ez a Magyar Péter, aki egyébként a Fideszből jön, képes lesz őket megbuktatni, megverni?
Hát én azt gondolom erről, meg azt érzékelem, hogy azért, amit az előbb próbáltam mondani, hogy egy Budapesten kívüli világban is úgy néz ki, hogy ennek van fogadó készsége, tehát hogy már ők abban reménykednek, a közvéleménykutatási adatok alapján nem teljesen alap nélkül, hogy a következő választás lehet, hogy úgy fog alakulni, hogy már nem csak Budapesten, hanem a Budapesten kívüli világban is lehet egy masszív ellenzéki szavazótábor, ami akár kormányváltást is eredményezhet, és ennek van egy ilyen vonzó hatása, ami mondom, teljesen rendben van, végezze mindenki a klasszikus politikai munkát. Végre eljutottunk oda, hogy jelen pillanatban nem arról kell beszélni, hogy milyen választás technológiai megoldással ki meg hogy indul, hanem a Tiszások járják az országot, és ott kampányolnak, a Momentumosok a kutyapártosok, meg hadháziákos Budapesten szervez tüntetés, meg a megyeszékhelyek egy részén, hát ezek így is kell működni, azt hiszem. Választás technológiáról, meg ha majd úgy alakul, akkor majd lehet későbbiekben egyeztetni, és hát nyilván majd, amikor meg eljönnek a választások, akkor mi azt fogjuk mondani helyben is a szavazóknak, hogy keressék meg azt a pártot, akire listán a legszívesebben szavaznának, mint egyéniben meg ebben a 9-es budapesti 9-es körzetben szavazzanak rám.
Ez mondjuk tovább. Egyszerű technológia, ami önt illeti. Szóval, igen, értem. Annyi még a végére, hogy mit, biztos, hogy beszélget más politikusokkal, hát végül is ez a dolga, nem csak a választókkal, hanem más ellenzéki politikusokkal is nyilván kapcsolatban áll, hogy keresik a módját annak, hogy hogy maradjon életben például olyan párt is, amelyikhez ön viszonylag közelebb van, a Momentum, amelyiknek elég világos az ideológiai, politikai alapállása és az állásfoglalása számos kérdésben, és mégis az elmúlt jó egy évben komoly vereségeket szenvedett el, többek között éppen Magyar Péter berobbanása miatt. Szóval keresik a módját annak, hogy hogyan maradhat másfajta politikai gondolat és üzenet is életben, vagy csak odáig jutottak, amit az előbb érzékeltetett, hogy hát mindenki végezze a maga dolgát, keresse meg a számára fontosabb dolgokat, és akkor azokat próbálja képviselni az országban, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből.
Hát én azt gondolom, hogy ha a hallgatók is gyorsan végig pörgetik a fejükben, hogy az elmúlt egy-két hónapban melyik pártról hallottak, meg melyik párt politikusairól hallottak, hogy csináltak, szerveztek, mondtak valamit közéleti kérdésekben, ügyekben, akkor nagyjából látni fogják azt, hogy melyek azok az ellenzéki pártok a Tiszán kívül, akik még gondolnak valamit arról, hogy ők bele szeretnének szólni ennek az országnak a jövőjébe. Ez nem egy nagyon széles paletta, azt őszintén látni kell. Tehát valójában ez a Momentum, a kétfarkú kutyapárt, valamilyen szinten még a DK, illetve a hatházi Ákos. Körülbelül ez az, amiről beszélhetünk, ami még egyáltalán létező ellenzéki politikai közeg ma Magyarországon. Rajtuk még úgy látom, hogy ők szeretnének ebben valamit csinálni. Ugye nyilván, ha így konkrétan nevesítette is a Momentumot, mert ugye valóban ugye én a Momentum frakcióban ülök képviselőként, én is azt gondolom, nem véletlenül ülök ott, mert azt gondolom, hogy arra a fajta liberális gondolkodásmódra szükség van, és szükség lesz a jövőben is. Mert az egy dolog, hogy legyen kormányváltás, persze ez egy nagyon fontos dolog, de az is fontos dolog lenne, hogy egy jobboldali pártot ne egy jobboldali párt váltson magában, aki ugyanazt akarja csinálni, csak mondjuk lopás nélkül, meg az emberség nélkül, mert itt elvi jellegű ügyekben is nagyon markánsan azt gondolom, hogy váltásra van szükség, amikor mondjuk adórendszerről beszélünk, vagy amikor a szociális támogatásokról, a szociális ellátórendszerről beszélünk, és még hosszasan tudnám sorolni. Tehát, hogy itt igenis szükség van arra, hogy legyenek liberálisok például a következő kormányban, meg annak a közelében.
És arra nem megoldás az, amit Magyar Péter szóban is, meg bizonyos értelemben tettben is néhány munkatársa kiválasztásával már elmondott és képviselt, hogy ez egy nagy néppárt, ez a Tisza párt, a szándékai szerint, meg a szavazói, vagy támogatói szerint mindenképpen, és itt helye van a szociáldemokratáknak is, a liberálisoknak is, meg a jobboldaliaknak is, konzervatívoknak is. Ez nem megy, főleg egy ilyen kiki alapon várható választáson, hogy vagy Orbánék győznek, vagy az ellenzék legnagyobb pártja. Nem elfogadható, hogy ebben a Tiszában képviselve vannak liberális emberek és elvek is?
Hát ha látnánk ilyet, nyilván azt mondanám, hogy hajrá, de azt lássuk be, az egy jobboldali párt. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy az egy liberális párt, vagy nyomokban liberalizmus tartalmaz, vagy baloldaliságot. Nincs ezzel semmi gond, félreértések elkerülése véget. Egy rendes, normális, keresztény, konzervatív pártnak igenis van helye a magyar közéletben. Akár úgy is, hogy a kormánynak legyen a vezető tagja. De azt gondolom, hogy az fontos, hogy a liberális értékek megjelenjenek, tehát hogy ne csak azt akarjuk, hogy szavazzon rám egy liberális, aztán majd én intézem, hanem hogy legyenek ott liberális gondolkodású, meg baloldali gondolkodású emberek. Tehát egy jobboldali, tehát egy olyan politikus, meg egy olyan miniszterelnök, aki egyébként jobboldali, ő nem fog olyan jóléti államot építeni, ami nyomokban liberális elveket tartalmaz. Ez teljesen egyértelmű. És ráadásul én arra is mindenkinek fölhívnám csak a figyelme. Nagyon fontos kérdés az is, előbb-utóbb, ha ilyen tendenciák lesznek a párttámogatottság terén, amiket mostanában látunk, hogy előbb-utóbb fölmerül az a kérdés, ami 2010 előtt is fölmerült a Fidesz vonatkozásában, hogy jó-e az, ha kétharmada van egy pártnak? Jó, Fidesz-KDNP papíron, de az egy párt technikai értelemben. És akkor is voltak nagyon sokan, akik azt mondták, hogy ó, milyen jó lesz, nem, vagy rendbe teszik az országot, és nagyon gyorsan kiderült, hogy ez nem jó. És itt is azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy le legyen váltva a Fidesz. Sok mindent meg lehetne csinálni egyébként kétharmad nélkül, nyilván bizonyos dolgok sokkal egyszerűbbek lennének kétharmaddal, de szerintem az fontos, és én ezt gondoltam már 2010 előtt is, hogy az ne egy párt kezébe legyen, mert abból nagyon könnyen lehet kifordulás, mármint hogy önmagából való kifordulás. Innentől kezdve jó lenne, hogyha az egy valamiféle koalíciós-szerű vagy koalíció-szerű kormányzás lenne, ahol nem csak egy párti jobboldali politikusok vannak, hanem például liberálisok is.
Köszönöm szépen Szabó Szabolcs, független országgyűlési képviselőnek, aki Cseppelt és Soroksárt képviseli. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok Szabolcsra és Szabolcsi!
Na, ez jó végszó, vagy kezdőszó.
Legalábbis a néppártján vagyok, illetve hát nem is tudom, hogy minek nevezzem, tehát a Budapest agglomerációjára és környékére gondolva, amit mondjak, nem mondjak vidékit, mert ez már sértő, de hogy is lehetne nevezni. Szóval ez a Szabolcsi, ez így jó, mert hogy fel kell zárkóztatni a vidéket, az biztos.
Igen.
Amiért szeretném jelentkezni, az az, hogy mindenkinek boldog, kellemes és áldott húsvét ünnepeket kívánjak. És most itt a ünnepet környékén tényleg a legfontosabb az, hogy mindenki mindenkinek próbáljon ugyanilyen jó kívánságokkal előrukkolni, ne pedig a gyalázattal. Mert azt hiszem, hogy kevés ünnepünk van, de azokat jó lenne, hogy mondjam, ünnepként megtartani, nem úgy, mint a március 15-ét, amelyik már kuloskás ünnepékez válni.
Hát sőt, az a baj, hogy húsvéti nagytakarításos ünnepet kezdett el ott, és ez belenyúlik a húsvétbe. Most nem tudom, hogy kell értelmezni a húsvéti nagytakarítást, de végül is Orbán megígérte, hogy a külföldiek által finanszírozott nemzetellenes akárkiket ki fogják söpörni az országból, poloskákat, meg egyéb nem embereket. És ez ugyan nem történt meg, de hát egy sor törvényt módosítottak ahhoz, hogy előre lépjenek ezen az úton. Szóval lehet szép nyugodtan megünnepelni az ünnepeket, vagy elutazni, vagy örülni, hogyha elmegy a gyerek locsolni, vagy jönnek a gyerekhez locsolni, vagy az unokákhoz. Szóval ezt mind lehet, és kell is csinálni, végül is nyilván a többség ezt csinálja, de közben aki a politikát figyeli, az arra is gondolhat, hogy hát végül is húsvét van, és a miniszterelnök húsvéti nagytakarítással fenyegetett. Most mi lesz?
Hát én inkább azt mondom, hogy olvassunk sok lányregényt, mert nekem ez jutott eszembe, hogy a büszkeség és balítéletbe, vagy a forró szerekben vannak ilyen jó kis intrikák, és mindig a főhősnek a kényére, kedvére dőlnek el a dolgok. Úgyhogy valaki nagyon szereti ott ezeket a lányregényeket. Lehet, hogy Rogán Antal.
Hát nem tudom, azért hát érdekes aki volna, hogyha...
Belekever a politika, az őket meg sem merem gyanúsítani.
Igen. Hát nem tudom, hogy mit olvas Orbán, lehet, hogy...
Bár fiatal hölgyel lányával meg Trumphoz, és ez így bevágólag így jó volt, mert szerintem ezt is így megtervezték, hogy a csábos fiatal hölgyekkel nagyon szépen elbeszélget Trump úr, gondolom én.
Hát azokkal különösen szívesen beszélget, de hát azért sok más dolga is van. Látjuk, hogy mindenről van egy-két jó vagy rossz szava. Úgyhogy...
Lehet, hogy mondta is, Viktor, de van ez a fiatal munkatársnő, de ezzel szeretnék akkor komolyabban beszélni.
Komolyabb munka megbeszélést tartani.
Lehet, ahogy biztos, hogy nyelvtudásban, tehát hogy angol szókincsben biztos, hogy a Flóra többet tud, mint az édesapja. De ez csak ilyen pletyka, meg most így.
De hát szerintem ott
Erasmus csak... Erasmus ösztöndíjon van külföldön, akkor ott már mindenki megtanul. És itt jön az, hogy amit ma is hallottam, hogy a vidék ebből a szempontból már lehet, hogy a Budapest előtt van.
Igen, hogy a miniszterelnök magával vitte a lányát, szerintem csak arról van szó, hogy Trump is előszeretettel mutatkozott az első elnöksége alatt is, meg utána is, a családjával, lányával, fiaival, tehát Orbán is meg akarta mutatni, hogy neki is van, 5 gyereke is van, az egyiket magával vitte. Elon Musk, ugye Trump bizalmasa, aki még valamiféle kvázi miniszteri posztot is kapott, az még a kisgyerekét a nyakába veszi, és úgy megy be az elnökkel tárgyalni, meg az újságíróknak nyilatkozni. Szóval van itt minden, és Orbán nyilván ehhez alkalmazkodott.
Igen, igen. És ez nem is propaganda, hogy egy szép, fiatal, látványos időjós legyen a képernyőn, vagy egy... Hát az úgy normális, hogy mondjuk egy rendező beválogatja akkor a legszebb hírmondókat, vagy a legszebb időjósokat.
Nézze, mondom, Orbánnak Orbán nagyon sok mindenért tudom bírálni, elítélni, de hogy elvitte az egyik gyerekét Trumphoz, hát ez gondolom nagy élmény lehet a gyereknek is.
Van egy szép Orbán gyerek, több is, de egy, aki már Trumpnál is járt.
Ez így van, és ez biztos, hogy örök életre emlegetni fogja.
Büszkeség számunkra.
Így van.
Büszkeség. Úgyhogy ilyen értelemben mindenki vendégeskedjen, mindenki próbáljon úgy, ahogy az ünnephez illik, és csak előre. Az X-et egy helyre kell majd rakni.
Így van.
Ma délőtt már hallottam, hogy az lesz a legnagyobb probléma, hogy két pártos lesz a parlamentünk.
Igen, Majtényi László mondta, hogy hát nem lenne jó, hogyha kétpártivá válna a magyar parlament. Az a baj, hogy ez is a Fidesznek a csinálmánya, kreálmánya, és ha így történik, akkor persze, hát ez nem jó, vagy megvan ennek is a veszélye, de ha ez azzal jár, hogy az egyik párt jóval erősebb már, mint a Tisza, jóval erősebb lesz, mint a Fidesz, akkor... Bízunk abban, hogy nem épít ki, mert nem is tud olyan egyeduralmat kiépíteni, mint a Fidesz tette. És másképp meg...
Húghatok még valamit?
Persze.
Mások.
Így van, hogy ne. Abszolút bizalmasan valami, mondja.
Hogy hát ilyen becsülettők azt a módjára élnék a másik párt, akkor így lemondanám a választást, és akkor kiírnék egy másikat. Csak előtt el kell végezni azt, ami a legfontosabb szerintem, hogy a alaptörvénynek nevezett létező vagy nem létező alkotmányunkat azt úgy igazítani, hogy már rendes legyen. Vagy ne is legyen, mert az aranybullából kiindulva is becsületesen.
Hát igen, ez olyan egyszerűnek látszik, hogy nyerje meg kétharmaddal a Tisza párt, és utána változtassa meg a választási törvényt, tegye demokratikussá, arányossá, és egyébként az alaptörvény őrületet is változtassa meg, és vezessen be egy új alkotmány, csak ez nem egy-két hónap alatt megcsinálható dolog.
Ja, én úgy gondolom, hogy a főváros pont erre való, hogy ott egymás mellett vannak, és hát, ha tudnak összekacsintani is.
Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra.
Hajrá Magyarország! Hajrá mindenki! Még a
és szép húsvétot, igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont mindenkinek!
Háló, jó napot kívánok!
Én vagyok a vonalban?
Igen, ön. Hallgatom.
Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, Bolgár úr. Én Botling Zsolt vagyok, Hollandiából telefonálok. Előjáróban elnézést kell kérjek a kicsit furcsa beszédem miatt, ugyanis ezelőtt 3 évvel volt egy agyi infarktusom. és akkor teljesen lebénultam, és egyik pillanatról a másikra megszűnt a beszédkészségem is.
Hát ahhoz képest most tökéletesen hallatszik, és én legalábbis nem ismerem ön, de amit mond, azt jól mondja, jó ritmusban mondja, jó magyarsággal mondja, úgyhogy hallgatom tovább. Örülök, hogy ezek szerint nagyjából rendbe jött.
Hát az enyhe túlzás, bot nélkül nem tudok közlekedni, de igazából ez kapcsolódik ahhoz, amit említett, hogy milyen jó lenne, ha minél többen térnénk vissza Magyarországra. Hát ez az én esetemben, ez valószínűleg az én életemben már nem lehetséges, mert még ha nyer is Magyar Péter, mire az egészségügy olyan állapotban lesz, hogy megmerjem kockáztatni egyáltalán hazaköltözést, addigra én már nem élek. Ez 100%. És ha nem Hollandiában lettem volna, amikor ért ez a bizonyos stroke-nak egy súlyosabb fajtája, akkor én vagy nem élnék, vagy egy nyálát csorgató, magatehetetlen ember lennék. Lebénulva egy ágyba.
Mennyi idővel a stroke bekövetkezése után került a kórházba?
Körülbelül fél órán belül bent voltam a kórházban, de már a mentőben elkezdték az infúziós ellátást. De
ellátja, ez fantasztikus. Ez tényleg szinte kivihetetlennek látszik Magyarországon.
Hát, ugye én tartom a kapcsolatom a volt feleségemmel, meg a fiammal, napi szinten beszélünk, és tehát a volt feleségemnek van egy második gyermeke is, ez nem tőlem. De a lényeg az, hogy szüksége lett volna arra, hogy kórházba kerüljön, és 3,5 órát vártak, mire nagy nehezen. Na most 3,5 óra az én esetemben eldönti a sorsomat.
Hát igen. Erre gondoltam, hogy a fél óra az fantasztikus, azt Magyarországon a legkivételesebb véletlen esetén történhet meg. Hát nem ér ki fél óra alatt a mentő.
Igen. Tehát a holland egészségügy az azt mondhatom, hogy kimagaslóan jó európai szinten is, és az, hogy mennyire odafigyelnek az emberekre. Most csak egy példát mondok, hogy itt automatikusan behívnak teljes vérkép és vizelet vizsgálatra. Megvan a menete, hogy bizonyos időközönként behívják az embert kórházba, egy teljes kivizsgálásra.
És akkor ott egy egész napot végig kell várni, amíg elvégzik a vizsgálatokat?
Nem. Megvan adva, hogy mit tudom, én most hasamra ütök, azt mondják, hogy 11 órára menjek oda, 11 óra előtt, mit tudom, én 5 perccel ott vagyok a recepción, megmutatom a behívómat, ezt e-mailbe kiküldik, megmutatom az e-mailt, akkor kapok egy ilyen QR kódos valamit, ezt leolvastatom, az kiírja, hogy hány a sajtóhoz üljek le, és 11:00 akkor kiszól a nővér, hogy menjek be.
Igen, hát ez jól hangzik.
Igen.
Jó, hát ez még pár évnyire van, és ennek igaza van, még ha győz is Magyar Péter, még ha több pénzt tesznek is bele az egészségügybe, még ha meglenne is a mindenféle szándék arra, hogy a magyar egészségügyet fejleszték, ez egy hatalmas, hosszú évekig tartó átalakítás lesz.
Igen, sajnos ez van. Hát én most emiatt a betegségből kifolyólag most vagyok éppen 60 éves, mondhatnám azt is, hogy nem vagyok öreg, de mégse vagyok fiatal.
És akkor, bocsánat, hogy ilyen intimitásokat kérdezek, 60 évesen miből él? Hogy él? Mert érte önt ez a súlyos betegség, de gondolom előtte dolgozott és pénzt keresett.
Igen, dolgoztam.
És most miből él?
Igen, jó munkahelyem volt. A saját szakmámba sikerült elhelyezkedni, én autófényező vagyok eredetileg. de úgy van, hogy ugye megtörtént ez, ami megtörtént, és akkor én egy évig, hát majdnem fél évig voltam egy rehabilitációs intézet lakója, így sikerült belőlem ennyit kihozni, amennyit sikerült, hogy egyáltalán tudok beszélni.
És bottal ezek szerint közlekedni is tud, járni tud.
Hát tudok járni, tökéletesen el tudom látni magam, megtanultam kerékpározni.
Ne vicceljen, hát ez komoly. Fél évig volt egy rehabilitációs intézetben.
Igen.
Ez se akármi.
Kettőben takásos.
Igen. Na, és akkor mondom az intim kérdés, miből él? Miből tartja fel magát?
Igen, tehát ezzel akartam folytatni, hogy ezután, miután kiengedtek, akkor 2 évig voltam betegállományban. Fél évente volt egy felülvizsgálat, hogy milyen az állapotom, hogy mennyit javult, mennyit romlott esetleg, stb. És a legutolsó ilyen felülvizsgálat, mert 2 évig lehet csak valaki betegállományban, az szeptemberben történt meg, akkor behívtak egy ilyen személyes orvosi vizsgálattal, beszélgetéssel egybekötött valamire. Ott ugye ez a felülvizsgáló szerv, meg aki a nyugdíjat is folyósítja, egy orvos és egy asszisztens segítségével az összes kórházi adat birtokában ők megállapították, hogy hát érdemi munkát én már nem fogok tudni végezni, semmilyen olyan szintű javulás nem várható, amivel én bármilyen érdemleges munkát tudjak végezni, és akkor rá 2 hétre megkaptam erről egy határozatot, ami 100%-os munkaképtelenséget állapított meg, és a nyugdíj korhatár elértéig én az utolsó fizetésemnek a 75%-át kapom meg, mint ilyen előnyugdíjszerű valami.
Igen. És ebből meg tud élni.
A nyugdíjkorhatárt, hát igen, akkor pedig a 100%-ot, tehát mintha normálisan nyugdíjba mentem volna. Aha.
Értem. Szóval ebből Hollandiában meg tud élni, fent tudja tartani magát. Hát ha hazajönne, akkor nyilván ugyanebből a hollandiai nyugdíjból jobban élne, csak éppen a körülmények meg az orvosi ellátása lenne.
Igen, a körülmények is, meg azért az igazsághoz hozzátartozik az, hogy nekem itt emellé, a nyugdíj mellé még van az adóhatóságtól is 2-es kiegészítés, tehát a egészségügyi ellátásra és a lakhatási ellátásra is ad az állam támogatást. Tehát így a 3 dolog együtt végül is, tehát a nyugdíj és a 2 kiegészítő, amit az állam nyújt, ez a 3 dolog együttesen 1800 euró. Na most, ha hazaköltöznék, akkor csak 1300 lenne.
Értem. És abból azért Magyarországon nem mondom, hogy nem lehet megélni, de csak akkor lehet megélni, hogyha az embernek lényegében minden megvan, megvan a lakása, háztartása valamilyen értelemben.
Így van.
Ugye?
Így
és van. Ehhez az már kevés. Értem. Hát, mit mondjak, ha lehet, jobb egészséget kívánok, vagy legalábbis ne legyen rosszabb, biciklizzen, beszélni teljesen jól beszélt, úgyhogy ha ez, lehet, hogy ezelőtt néhány évvel gyorsabban beszélt, ezt nem tudom összehasonlítani, de most világosan, érthetően, jó ritmusban, úgyhogy ezzel ne legyen gondja.
Hát próbálok, nem. Hát ugye sokszor lehet hallani, és amit figyelek, mert én napi szinten követem a magyarországi politikát, hogy sok embernek, sok idősebb embernek is az a baja, hogy egyszerűen besüpped a magányába, nézi a M1-et, meg a TV2-t, amit ingyenesen elér, de nincs is nagyon igényük az embereknek arra, hogy utána nézzenek a valóságnak. És borzasztó, ami otthon folyik, ami amit csinál a propaganda. Hát ez szörnyű.
Igen, azt kell mondanom, hogy Hollandiából ugyan érdeklődjön továbbra is, az nem árt, de bizonyos értelemben megnyugtató Hollandiából nézni, mint itt végigélni. Úgyhogy...
Hát, részben igen, részben nem, mert amit Trump művel, hát az meg a másik
vagy én. Igen, igen. Orzasztó, hát ilyen világban köszönöm. Élünk, de köszönöm szépen még egyszer, hogy jelentkezett. Minden jót, viszonthallásra. Álló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Tóth Gábor vagyok, és amiatt telefonálok, hogy a Kálmán Olgával beszélt ön a bocsánat kérésről.
Igen.
És én is azt gondolom, hogy nyugodtan, tehát kérjen bocsánatot a Kálmán Olga, és kérjen bocsánatot mindenki a Rogán Antaltól, aki valaha is rosszat mondott róla, és ismeri az erről szóló történetet, amikor a Korn meg a Grün ugye összevesznek, és a Grün mondja a Kornnak, hogy egy tisztességtelen, nem becsületes ember, tisztességtelen, és hát elhíveszteli mindenfelé, mert a Kón nagyon átverte. Tehát a Kón addig jár a rabbi nyakára, míg a rabbi kötelezi a Kont, vagy a Grün addig jár a rabbi nyakára, míg a kötelezi a Kont, hogy szombati mise után, vagyis hát a gyűlés után a zsinagógába mindenki előtt ki kell mondania, hogy a Grün egy tisztességes, egy becsületes ember, és kérjen bocsánatot. Vége van a misének, az imának, kihívja a rabbi a Kont, rabbi kiáll, a Kont kiáll, és ennyit mond. A Kón egy tisztességes, becsületes ember, már bocsánatot kérek. És akkor ezt be lehetne helyettesíteni, hogy a Rogán Antal tisztességes, becsületes, sőt, nem korrupt ember, már bocsánatot kérek. És én azt gondolom, hogy nem csak a Kálmán Olgának kéne így bocsánatot kérni a Rogán Antaltól, hanem aki teheti mindenkinek.
Aha, ez jó ajánlat, ezt mondjuk a parlamentben is elő lehet adni valóban, és akkor...
A hangsúlyozás az lényeges, de különben igen, és nem lehet beleszólni. Annyi pont, Rogán Antal tisztességes, becsületes ember, és nem korrupt. Már bocsánatot kérek, és ennyi az egész, mindenki boldog. És még egyet szerettem volna, hogy beszélgetett az amerikai hölgyel, Los Angeles-i hölgyel.
Igen.
Aki mondta, hogy a Trump milyen értelmi képességek ellenére és szókincset adszára lett elnök. Van nekünk egy leggazdagabb emberünk itt Magyarországon, aki, hogyha ezek a kritériumok, akkor elég erős sanszal indul a következő köztársasági elnök, vagy bármilyen miniszterelnök választáson.
Arra gondol, hogy legközelebb őt fogja jelölni hát, Orbán?
Hát, ha ez a kritérium,
igen,
ne haragudjon, hát sokkal nem egyszerűbb, mint az országot vezető kormánypártnak a két alelnöke, mondom a Kósát meg a Németh Szilárdot. Hát azért ez rémes, hogy a három vagy négy alelnökből kettő ilyen beszélni nem tudnak, hát szóval, és ezek az alelnökök, tehát elméletek őnek kéne legértelmesebbnek lenni a Fideszbe. Ha meg ez így van, akkor gondolkodjunk el a többin. Úgyhogy ennyivel lezárnám, és mondom, mindenkit kérek, hogy kérjen bocsánatot Rogán Antaltól.
Igen, hogy ő is értsen belőle, meg mások
így
is.
Így van, viszonthallásra.
Köszönöm én is, viszonthallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért, mint hallották, a gyűjtési heteink is véget értek, úgyhogy köszönjük a támogatásukat, és igyekszünk meg is felelni a várakozásaiknak a következő fél évben. A mai adás készítésében részt vett Zsidai Péter, Erdei Tünde, Simon Erika és Studer Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, szép húsvétot kívánok, pihenjék ki magukat, minden jót, viszonthallásra jövő kedden.